Néhány héttel ezelőtt nagyon különleges alkalman vettem részt. Egy keresztény buliba hívtak, egy katolikus diszkóba. Volt tényleg füstgép, komoly DJ-pult, fénytechnika, sör és koktélok a pultnál, és egy katolikus ifjúság szervezte, egy nagy katolikus, nem is tudom, jezsuita szerzetesi házban, itt Budapest közepén. És engem azért hívtak, mert volt egy olyan szekció, hogy söröz egy pappal, vagy söröz egy lelkésszel. Még nem vagyok lelkész pap, nem is leszek soha, de mégis meghívtak engem is, mint leendő lelkészt, és hét társammal együtt vehetünk részt azon a programon. Volt három katolikus atya, volt egy-két protestáns rajtam kívül, és a programnak az egyik programpontja volt az, hogy akik a bulizás közben egy kis mélyebb beszélgetésre vágynának, azok megkeresedik a piros egyenpólóba lévő lelkészeket, mert volt egy-két atya, akin ilyen csuha volt, nekünk olyan nem jutott, de minden esetre azért kellett ott lennünk, vagy azért hívott meg engem ez a katolikus ifjúság, a Megdeszen keresztül ismertek meg engem, hogy hozzám is föltessék a mindenféle kérdéseiket a fiatalok. Különleges kérdések jöttek, sokan egyáltalán nem ismerték a baptistákat, és voltak ilyen kérdések, hogy mi a különbség a katolikusok és a baptisták között. Ezt körülbelül négyszer mondtam el. Aztán voltak komolyabb kérdések is, volt, aki egy fél óra beszélgetés után a párkapcsolati krízisében kért tőlem tanácsot, miután látta, egy gyűjt az ujjamon, gondolta, hogy biztos tapasztaltabb vagyok. És volt olyan is, aki azzal próbált elütni az időt, hogy elmesélte az összes kereszténységről szóló viccét, amit ismert. Ebből egyet sikerült igazán jól megjegyeznem, és azt szeretném nektek is elmondani. Nem feltétlenül követendő példa, de talán belefér egy ilyen istentiszteletbe. Egy katolikus pap, egy református lelkész és egy zsidó rabbi beszélnek arról, hogy mennyit is kéne adni az Istennek, mennyit kéne adni a vagyonunkból az Isten számára. Először a katolikus pap szólal föl, sajnos nem a Bibliában keresték a válaszokat, hanem úgy fejből mondták az ötleteiket. A katolikus pap azt mondta, hogy húzzunk egy 1 méter átmérőjű kört magunk körül, és kezdjünk el feldobálni pénzérméket. És ami a körön belülre esik, azt adjuk oda az Istennek, ami pedig a körön kívülre esik, azt tartsuk meg magunknak. Mert azt mondja a református lelkész, hogy ez nem jó. Inkább legyen az, hogy megrajzoljuk ugyanezt a kört, és ami belülre esik, azt tartsuk meg magunknak, ami pedig kívülre, azt adjuk az Istennek. Csóválja fejét a zsidó rabbi. Szerintem azt kellene csinálnunk. Elkezdjük feldobálni a pénzérméket, és amit az Isten akar, azt megtartja magának. Azért ennél voltak kicsit komolyabb beszélgetések is, de minden esetre különleges élmény volt az, hogy egy nagyon laza és nagyon oldott körülmények között, de azért nem voltak részeg emberek. Jól éreztem magukat együtt keresztény fiatalok, és volt lehetőség arra is, hogy komolyabb témákról is beszélgessünk. Most is ennél egy komolyabb témáról szeretnék azért beszélni. Egy hősről szeretnék ma beszélni, egy harcosról, aki abban a korban, amikor ő élt, akkor sok kisgyereknek példaképe lehetett. Ma is sokatoknak vannak példaképeik, ma is egy fiatal gyerek, vagy egy útkeresésben lévő felnőtt is még példaképeket keres magának. Olyan embereket, akikre szeretne hasonlítani, akiknek szeretné, hogyha amik az életében megvalósultak, azok neki is az életében megvalósulhatnának. És fontos, hogy ezeket a példaképeinket olyan emberek közül választjuk, akiknek tényleg volt tartalom az életükben. Abban a korban, amikor a Bibliának ezek a történetei játszódnak, akkor a gyerekek nem a tévében nézték, és nem a számítógépen nézték a különböző meséket és történeteket, hanem az ő szüleik, az ő apukájuk, nagyapjuk Bibliából mesélt nekik történeteket. Olyan történeteket, amik az ő őseikkel megtörténtek. És Dávid, amikor nagy harcokat vívott meg, és nagy győzelmeket aratott, akkor ő egy olyan hős volt a gyerekek szemében, akikre sokan akartak hasonlítani. Akinek a bátorságára sokan felnéztek. És ezekben a hetekben Dávidról tanulunk, Dávidról beszélünk itt az istentiszteleteken, és most szeretném Dávidot úgy bemutatni, mint egy hős, mint egy harcos, mint egy hadvezér, aki kész volt odaállni a nehéz helyzetekben is a népe élére, kész volt felvállalni a konfliktus helyzeteket, felvenni a kesztyűt, amikor más azt nem tette meg. És Dávid életének ez egy elég sikeres oldala volt. A következő hetekben lesz majd olyan aspektusból is szó Dávidról, ami sokkal kevésbé követendő, amiben sokkal több hibát elkövetett, amiben nagy kudarcai voltak. Ma inkább a pozitív oldalát fogom kiemelni Dávidnak, mert ő harcosként, hadvezérként egy igazán rátermett férfi volt, és nagyon sok harcot megvívott győztesen, és sok embernek lehetett akkor példája, sok ember örülhetett annak, hogy amikor ő áll a népe élén, akkor tudhatják azt, hogy győztesen fognak hazajönni a harcból. Ha Dávidról úgy beszélünk, mint hősről, mint harcosról, akkor nehéz lenne megkerülni az első történetet, amikor ő igazán nagy győzelmet aratott. Nekem gyerekkorom egyik legkedveltebb története volt az, amikor Dávid és Góliát szembenéztek egymással. Dávid ekkor még egy viszonylag fiatal fiúska volt. A hét bátyja közül hét bátyjánál fiatalabb volt, és amikor egy pár történettel korábban Sámuel keresi az új királyt az Dávid apjának a fiai között, akkor még senki nem gondol arra, hogy ebből a fiúcskából lehet valami, amit fel fognak egyezni a történelemben. Az apja sem hívja oda a hét fia mellé Dávidot, még ő túl fiatal lehetett ahhoz. Nem tudom pontosan, hogy hány éves volt, de minden esetre nagyon nagy különbségek voltak közötte és Góliát között. Góliát viszont egy igazán nagy termetű ember volt. Góliátról itt leírja a Biblia, hogy 6 könyök és 1 arasz magasságú volt. Megpróbálom szemléltetni azt, hogy ez mekkora magasság is lehetett.
6 könyök és 2 arasz, 1 arasz, nagyjából 290 centi, tehát kb. Itt volt a feje Góliátnak. Úgy ide ezt egy kicsit, azért nálam lehet, hogy fiatalabb volt Dávid, de mintha nekem itt lenne a feje, és lenne rajtam 70 kiló páncélra, egy nagy pajzs, akkor azért nem lenne egyszerű, hogy
tehát Góliát egy óriás volt, Gát törzséből származott. A honfoglalás idején is olvashatunk arról, hogy Káleb volt az, aki legyőzte az óriásokat, aki az óriások majdnem mindegyikét likvidálta, és néhányan maradtak csak a filiszteusoknál, de ők is ott éltek a Kánaán földjén korábban, a honfoglalás előtt. De nagyon magas termetű nép volt, és Dávid kész volt szembeszállni ezzel a férfival. Ebben a történetben, amikor Dávid belecsöppen, akkor ő megy meglátogatni a testvéreit, és szeretné, hogyha elmondhatná az apjának, hogy jól haladnak azok a harcok, amik benne vannak, de azzal szembesül, hogy egy nagyon nagy megaláztatás közepette van éppen a népe. Amikor kiáll ez az óriás, és azt mondja, hogy ti gyengék vagytok, ti semmire kellőek vagytok, ti vesztesek vagytok, ti nem vagytok képesek arra, hogy legyőzzetek egy embert, nem lenne nagyobb dolog, csak szemtől szembe kéne állni valakinek velem, és akkor vívjunk meg. És amelyik ember nyer, annak a népe is nyerni fog. És folyamatosan pocskondiázza Izrael népét, ez a Góliát, és amikor Dávid megjelenik, akkor ő azt mondja, hogy ezt nem szabad így hagyni. Valakinek kéne, hogy felálljon a sarkára, jön, felvegye a kesztyűt, és megmutassa ennek a Góliátnak, hogy az Isten népével így nem beszélhet. Viszont a többi katona, akik harcedzettek voltak, nem voltak ennyire bátrak. Féltették az életüket, senki nem mert vele kiállni. Viszont Dávid szívében egy különös bátorság volt. És ő azt mondta, hogy ha nincs más, akkor én megpróbálom. Akkor én odaállok a harcmezőre, és hiszek abban, hogy az én Istenem meg fog segíteni ebben a helyzetben. Bibliában máshol is olvashatunk olyan történeteket, ahol valakiknek a helyükön kellett volna lenniük, de ők nem voltak, és ezért Isten támasztott másik embert, aki kész volt elvégezni azt a feladatot, amit kellett volna a népének. Erről a Bírák könyvében olvashatunk egy jó részt, amikor Sisera, az egyik ellenség hadvezére, volt a fő ellenség Izrael számára, és Debora, a bíra nő, oda ment Bárákhoz, egy hadvezérhez, hogy te leszel az, aki keresztül Isten meg akarja ölni ezt az ellenséges hadvezért, és akin keresztül szabadítást akar adni Isten a népnek. És Bárák nem volt eléggé bátor, és nem mert elindulni ezen az úton. Azt mondta, hogy csak akkor megyek el, hogyha te is velem jössz, mondta ezt a bíra nőnek. És azt a választ kapta erre, hogy ha elmegyek veled, akkor nem te fogod legyőzni ezt az ellenséges hadvezért, hanem egy nőnek adja majd Isten a kezébe ezt a Siserát. És így is történt, hogy Izrael egyik asszonyához odaért fáradtan a harc után Sisera, és kért enni, lefeküdt, és Isten adott bátorságot ennek az asszonynak arra, hogy ő legyen az, aki megöli ezt az ellenséges hadvezért. Vannak olyan szituációk, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy valakinek a feladata lenne az, hogy elvégezze ezt a dolgot, de nem állnak oda a helyükre. És ilyenkor kaphatnak más emberek bátorságot, Istentől indítatást arra, hogy ők legyenek azok, akik fölveszik a kesztyűt. Dávid bátor volt ahhoz, hogy meg is tegye ezt. És amikor szembe találta magát Góliáttal, akkor azt mondta, hogy én hiszem azt, hogy az Istenem győzelmet fog adni ebben a helyzetben nekem. És nem azért volt ilyen bátor, mert tudta azt, hogy ő mennyire erős, tudta azt, hogy mennyire harcedzett. Hanem az volt az ő szívében, hogy úgy érezte, hogy az Isten, ha más nem akarja ezt csinálni, akkor ő kész arra, hogy elinduljon. És kész felvenni ezt a kesztyűt. És még Saul is le akarta beszélni, a király, de itt Dávid nagyon bátran nyilatkozik. Ezt fel is szeretném olvasni Sámuel első könyvének 17. részéből, második verstől. Nem, a 17. résznek a 31. versétől. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok a közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán ezt mondta Dávid, az Úr az, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmából, meg fog menteni engem a filiszteus kezéből is. Saul így felel Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. Dávid elmeséli itt Saulnak, a királynak azt, hogy ő legyőzött már oroszlánt is, medvét is, nem lesz baj ezzel az óriással, mert ő bátor és megvédi a juhokat. És felmerült akkor a kérdés, lehet, hogy Saulban is felmerült az, hogy ez a fiú vagy tényleg nagyon erős, vagy nagyon nagyokat tud lódítani. De valami miatt mégis azt mondja Saul, hogy menjél, legyen az Úr veled, és itt meg is próbáltatik az, hogy Dávid igazat mondott-e. És azt gondolom, hogyha nem lett volna tartalom ezek mögött a mondatok mögött, akkor valószínűleg nem tudta volna legyőzni Dávidot. De úgy látszik, hogy már korábban is kész volt szembeszállni a nyáj védelméért nála sokkal nagyobb termetű állatokkal, oroszlánokkal, medvékkel, és győzelmeket vívott ezekben a csatákban is. Ő a nyájra úgy tekintett, hogy az élete árán is meg kell védeni a nyájat. Akkor is meg kell védeni, hogyha nagy vadállatok jönnek, és el akarnak rabolni egy-egy bárányt. És ennek kapcsán az a kép jut eszembe, amit Ezékiel prófétán olvashatunk a jó pásztorról, aki maga Jézus Krisztus, aki arról beszél, hogy ő lesz a pásztorunk, és ő jó legelőken fog terelni minket, és az erős és a kövére vigyázni fog, az elesettet felveszi és bekötözi a sebesültet, a gyengét védelmezi, az elveszettet megkeresi, az előzöttet visszahozza. És Jézus Krisztus egy igazi jó pásztor, aki nem retten meg, hogyha jön egy vadállat, aki kész akkor is kiállni a nyája mellett, amikor nagy bajba kerül a nyája, és aki kész a vérét adni, az életét adni a nyájáért. Erre a képre utal számomra előre Dávidnak ez a hős pásztori léte, hogy kész előre menni, és kész kiragadni az oroszlán szájából is egy bárányt. Amikor, hogyha egy oroszlán már ráharap egy bárányra, szinte kizár dolog, hogy még életbe legyen, de még akkor is utána megy, és akkor is megpróbálja kiszabadítani azt a bárányt, és akar neki egy esélyt adni. Mert a mi Istenünkről azt írja a Biblia, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgömécsest nem oltja el, hanem akar bennünket újra és újra segíteni, fölállni, és nem hagy magunkra a nagy nehézségekben. Tehát Dávid egy bátor pásztor volt, aki utána egy bátor hadvezér lett, egy bátor harcos, aki kész volt szembeszállni az óriással, és nagy győzelmet aratott. Nem volt nála semmi, csak egy paritja és 5 sima kő. De mégis azt mondta, hogy kiállok az óriással szemben. Lehetnek nekünk is nagy nehézségek az életünkben, lehetnek nagy próbatételek, és lehet, hogy azt érezzük, hogy fegyvertelenek vagyunk, védtelenek vagyunk, mert nincs elég harci felszerelésünk, de az Isten velünk van. Az Isten veled van azokban a helyzetekben, amikor úgy érzed, hogy óriásokkal kell szembenézned, amikor a harcban nem te tűnsz esélyesebbnek. De mégis, ha az Istennel indulunk ezekbe a harcokba, akkor nincs olyan óriás, akit ne tudna a mi Istenünk legyőzni. Nem mi fogjuk legyőzni, hanem a bennünk élő Isten. De hogyha mi az ő oldalán harcolunk, akkor a győztes oldalon harcolunk. Beszéltem arról, hogy hősnek, hősüket keres egy gyermek, hogy példaképeket keres. És erről eszembe jutott egy másik történet, amit nemrégiben hallottam. Ez arról szól, hogy 3 kisgyermek egymást próbálják túllicitálni, és az édesapjukkal hencegnek. És az első gyermek azt mondja, hogy az én édesapám ismeri a polgármestert. A második azt mondja, hogy az semmi. Az én apukám ismeri a miniszterelnököt. A harmadik gyerek nagyon magabiztosan, rendítetlenül szólal meg, azt mondja, hogy ez mind semmi. Az én apukám ismeri az Istent. Egy gyermeknek szüksége van arra, hogy hősöket találhasson, olyan példaképeket, amiket érdemes követni. És mi, vagy ti, akik már gyakorló szülők vagytok, lehettek ilyen hősök a gyermekeitek szemében, akikről azt mondhatja el a gyermekük, hogy az én szüleim ismerik az Istent, és az ő életük olyan, amit érdemes követni, mert az Istennel mennek a harcokba, az Istennel vívják meg a mindennapi küzdelmeket, és áldás van ezért az életükön. Dávidnak később voltak másmilyen típusú harcai is. Volt, amikor látszólag nem ellenségekkel kellett harcolni, de mégis az életére törtek olyan személyek, akiknek őt támogatniuk kellett volna. A Saullal való helyzetéről Dávidnak beszéltek már az elmúlt hetekben, többen is. De én is szeretnék egy picit erre térni még, hogy Saul üldözte Dávidot. Viszont Dávid máshogy viszonyult Saulhoz, mint ahogy ő kapta a viszonyulást. És voltak olyan helyzetek, amikor Dávid megölhette volna Sault, amikor véget vethetett volna ennek az üldöztetésnek, ennek a hányatott életciklusnak. És azt mondhatta volna, hogy engem fölkent Sámuel királynak, Saultól eltávozott Isten lelke, én felveszem a harcot, itt van velem egy barlangban Saul, éppen nem figyel oda, mert más dolga van, és megölhetném. Mégis ebben a helyzetben Dávid más utat választott. Dávid megkérdezte az Istent, és azt érezte Istentől, hogy nem szabad az Isten fölkentjére kezet emelnie. Nem szabad megölni azt, akit az Isten királyá választott. Ebből is azt láthatjuk, hogy Dávid egy erényes és jellemes ember volt. És én azt gondolom, hogy ez már jóval korábban kezdődött ez az ő jellemessége és erényessége, mint ahogy a Biblia elkezd vele foglalkozni. Amikor Sámuel királyt kel fel másodszor, és Isai fiai között keresi a királyt, akkor azt mondja Isten neki, hogy az Isten nem azt nézi, amit az ember szeme lát, hanem azt nézi, ami a szívben van. És nem a külsőre kell tekinteni, amikor kiválasztja Sámuel a királyt, hanem arra, hogy az ő szívében hogyan viszonyul az élethez, az Istenhez, a feladataihoz. És az, hogy a nyájat így védelmezte. Az, hogy komolyan vette minden feladatát. Az is egy jelzés. És biztos vagyok benne, hogy sok más volt, ami őt kiemelte. Amikor Isten lenézett a földre, és keresett egy olyan szemét, akiről tudta azt, hogy később elmondhatja majd azt róla, hogy a szívem szerint való férfi. Annak ellenére, hogy voltak nagy bukásai, voltak nagy hibái, de ezekből kész volt felállni, kész volt bocsánatot kérni, kész volt rendezni ezeket a sorait. Biztos vagyok benne, hogy volt egy olyan Istenhez való őszinte közeledése, olyan figyelme arra, hogy a jót, a tiszteletre méltó dolgokat kövesse, és azokat tartsa meg az életében, ami őt kiemelte az emberek közül, a testvérei közül. És biztos vagyok abban, hogy Isten minket is figyel, és minket is néz olyan tekintetből, hogy mit tud a mi életünkből kihozni. És Istennek nagy tervei vannak az életedre nézve. Szeretne sok mindent behozni a te életedbe, szeretne sok áldást adni neked. De ez fontos, hogy te hogy viszonyulsz hozzá, hogy viszonyulsz a szabályokhoz, hogy viszonyulsz azokhoz, akiket föléd rendelt, hogy viszonyulunk az élet apró dolgaihoz. És az, hogy milyen a jellemünk, az, hogy éljük a mindennapjainkat, az nagyon fontos Istennek, hogy utána ránk merjen terhelni nagyobb dolgokat. Mert ha tudja azt, hogy hűk vagyunk a kisebb dolgokon, akkor utána nagyobbakat fog ránk bízni. Dávid figyelt arra, hogy ugyanamikor harcba volt Saul-al, akkor magát védte, de ő nem támadott vissza, nem akarta az életét elvenni Saulnak, hanem próbálta azt az igeverset megélni, amit később Pál apostol a római levélben jegyzett le. Ez így hangzik a Róma 12:21-ből. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amikor Saul és Dávid ott vannak egy barlangban, akkor Dávid levágja a köpenyének a végét, Saul köpenyének a végét, és utána, amikor Saul kimegy a barlangból, akkor megmutatja neki, hogy itt van a köpenyednek a sarka. Megölhettelek volna, de én nem tettem ezt meg veled. Inkább béküljünk ki, inkább legyünk egymás mellett békességben. Ugyanazon az oldalon kellene lennünk, meg kellene védenünk mind a kettőnek Izrael földjét, Izrael népét, ugyanabban az elhívásban kéne szolgálnunk. Nem jó az, hogy egymás ellen vagyunk, nem jó az, hogy viaskodunk egymással, és konfliktusaink vannak egymással. Dávid megpróbálta a rosszat legyőzni a jóval, és ez egy fontos újszövetségi igazság, és ezt meg kell tartanunk nekünk is, hogyha minket rossz dolgok érnek, akkor nem mindig ugyanazzal az attitűddel kell válaszolnunk, hanem meg kell próbálnunk jobban reagálni ezekre a helyzetekre. Az elmúlt hetekben volt egy ilyesmi szituációm. Egy lakásfelújításban vagyunk. Nagyon hálás vagyunk Istennek azért, hogy lehetőségünk van most erre. Viszont egy emeletes házban mindenkinek vannak olyan kívánalmai, amik a lakásfelújítás nem tud maradéktalanul megoldani. Van, aki a porra panaszkodik, van, aki a zajra, van, aki az ajtócsapkodásra. És ezek az emberek néha kedvesebben, néha elég agresszívan tudnak szóvá tenni egy-egy problémájukat. Van egy szomszéd, aki már többször jelezte felém, hogy egyáltalán nem zavarja, hogyha fúrjuk a falat, ha válaszfalakat döntünk, ha por van, őt csak egyetlen egy dolog zavarja, ha becsapódik a bejárati ajtónk, mert akkor neki csörögnek a poharak a szekrényében. Én figyelek erre, megpróbáltam elmondani mindenki másnak is, aki jól dolgozott, hogy figyeljünk erre. Mégis egyik nap egy nagyon dühös SMS érkezett tőle, hogy már annyiszor kértelek, hogy ne csapjátok be az ajtót. Nem igaz, hogy nem lehet ezt az egy kérésemet vagy megtartani, és hogy én semmibe veszem őt. Sok mindent a fejemhez vágott, és azt gondoltam, hogy nincs értelme ebbe a vitába beszállni. Én szeretnék jóba lenni a szomszédokkal, szeretném azt, hogyha jó kapcsolatunk lehetne egymással. Sajnos vannak ennek nehézségei egy felújításnak. És visszaválaszoltam, akkor picit megenyhült, meg elmondta, hogy éjszakás műszakban volt, és fáradt, és fölriadt. És azt gondoltam, hogy sikerült a jó reakciókkal kicsit lecsillapítani őt, és kicsit jobb színbe feltűnni. Hát eltelt egy hét, és újra becsapódott az ajtó. Akkor az éppen ott dolgozó kőművesnek kiabálta le a fejét, és megint megpróbáltam kedvesen, elnézést kérően válaszolni. És azóta volt egy beszélgetésünk, amikor egész jó volt. De nem tudom, hogy mi lesz a történetek a vége. Én nem szeretnék vele rosszba lenni. És próbálom azt megtartani, hogy amit kér ő, meg a másik X lakó, azt teljesíteni. De nyilvánvalóan nem lehet ezeket maradéktalanul. De úgy a szívemben van, hogy szeretnék jóba lenni vele. És szeretném azt, hogyha ez nem egy elválasztó dolog lenne, hanem egy idő után ez fel tudna oldódni, ennek a feszültsége. Egy ismerősöm mesélte el azt nekem, hogy részt vett a gyülekezetében egy tanfolyamon, ami arról szólt, hogy hogyan tudunk az életünk terheiből felszabadulni, hogyan tudjuk a ránk rakódott terheket Istennek átadni. És ebben a tanfolyamban, Szabadság Krisztusban tanfolyamnak hívják, az egyik fontos lépés az volt, hogy azokat az embereket, akik a legnagyobb teherrel vannak az életedre, akik rendszeresen felbosszantanak, akiket nehéz elhordozni, azokat naponként áldjuk meg, és imádkozunk értük. És azt mondta az ismerősöm, hogy ez biztosan szépen is jól hangzik, de a történelem tanárjával ezt kizár dolog, hogy meg lehessen csinálni, mert az egy annyira arrogáns ember, és senkit nem szeret, főleg őt nem, mindig lepontozza a dolgozatait, és nagy konfliktus helyzet volt közöttük. De azt mondta, hogy mégis annyira piszkálta őt az, hogy lehet, hogy mégis van benne valami. És annyira szorította ez a konfliktus helyzet, hogy mégis meg akarta próbálni. És eltelt 2-3 hónap, és azt vette észre, hogy a tanár nem változott meg, egyáltalán nem viselkedett jobban az osztályával, de mégis őt valahogy már nem zavarta, őnek is sikerült kikerülni ebből a körből, akiket nagyon lenyomott ez a tanárnő, és adódott egy-két szituáció, amikor el tudta kezdeni beszélgetni. És odáig ment ez a kapcsolati javulás, hogy az érettségire az egyik legjobb viszonyban ez a diák ezzel a tanárral került, és az érettségikor mondta, hogy a 20 történelemtételből 18-at megtanult, és kihúzott egy olyat, amit nem tudott, és nagyon stresszessé vált a felkészülési időszakban, és látta rajta ez a történelem tanár azt, hogy mennyire felzaklatott, és mondta, hogy egyszer kiment az érettségi elnök, és odaült mellé ez a történelemtanár is kb. Lediktálta a tételnek a vázatát. És ez a diák is nagyon meglepődött, a többi tanár még inkább, akik azt mondták, hogy az elmúlt 30 évben ez a történelemtanár soha nem segített senkinek az érettségén, és mindig annak örült, ha valakit megbújtathatott. És mégis itt ebben a helyzetben más hozzáállása volt. És az ismerősöm azt mondja, hogy ez egyértelműen az imádságnak volt a hatása, az, hogy ő elmerte kezdeni megáldani azt, aki az ő ellensége volt, és elhitte azt, hogy Isten úrrá tud lenni ezen a helyzeten, és tud valami pozitív változást hozni ebből. És erre szeretnélek bátorítani titeket is, hogy azokat az embereket, akiket Isten úgy helyezett mellétek, munkatársak, családtagok, szomszédok, akik folyamatos feszültségben vannak veletek, akikkel nehéz együtt élni, akiket nehéz tolerálni, azokat kezdjétek el áldani, és imádkozzatok értük, és én hiszem azt, hogy lesznek változások ezekben a kapcsolatokban, mert az Isten mindenható, az Istennek nincs olyan, hogy lehetetlen, és azok a területek, amiken őt meghívjuk, hogy jöjjön segítségül a mi életünkben, azokban fog is tudni adni segítséget, és fog tudni adni előrelépéseket. Dávidnak a Saula való kapcsolatának lezárásaként van az a történet, amikor meghozzák a hírt Dávidnak, hogy meghalt Saul, és elesett egy csatában. És Dávidtól azt várják az emberei, hogy végre, amikor felszabadult ennek a terhéből, akkor csap egy nagy örömünnepet, és azt várják, hogy megünnepelli azt, hogy felszabadult a régi király nyomása alól, de Dávid nem ünnepel. Dávid nem ünnepli meg azt, hogy megölték a királyt, akit Isten királynak avatott fel. Dávid nem ekkor is helyén kezeli a tekintélyt, és ekkor is figyel arra, hogy Saulnak tisztelet jár, azért, mert ő volt a király, ő Isten választottja volt. És nem teheti meg azt, hogy fellázad ellene, nem teheti meg azt, hogy ellene megy nyíltan, hanem akkor is meg kell tartani azt, hogy ha a király meghal, akkor őt gyászolni kell, és nem, nincs ott az ideje annak, hogy örüljön, annak, hogy ő lett a király. Különleges Dávidnak a hozzáállása ebben a helyzetben, hogy Dávidtól olyan sokszor kapott tüskéket, olyan sokszor üldözte, megpróbálta megölni, az életére tört, bújdosnia kellett, és mégis tudta őt tisztelni, és tudta a király, az Isten embereként kezelni a királyt. Dávid, mint harcos, mint hadvezér, a katonáival, az embereivel is mindig nagyon tisztességes volt, és nagyon kiállt azok mellett, akik ő mellette végig kiálltak. Ezzel kapcsolatban szeretnék Sámuel második könyvének 15. részéből egy történetet felolvasni. Ekkor már nem Saul az, aki Dávidot üldözi, hanem Absalom, Dávid fia. Róla majd lesz még később szó egy másik tanításban. Tehát Sámuel második könyvének 15. részéből. A 13-as verstől. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette, Absalomhoz hajlott az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Értek, fussuk meg másképpen. Fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér benneteket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk, ekkor elindult a király, és nyomában az egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában az egész hadinép, de a legszélső háznál megálltak, elvonult előtte valamennyi, szolgálja, a kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Ekkor ezt mondta a király a gáti Ittajnak: miért jössz te is velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett, mert te idegen vagy, a lakóhely, és lakóhelyedről száműzött ember vagy. Nemrég jöttél, és már is bujdosóvá tegyenek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahová mehetek, de te térj vissza, és vidd magaddal atyád fiait is. Szeretet és hűség legyen veled. Ittaj azonban így válaszolt a királynak: az élő úrra mondom, királyom életére, az élő ura, az én uramra, a királyra mondom, bárhol is lesz az én uram, királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Azért is olvastam fel ezt a történetet, mert azt látjuk belőle, hogy Dávidnak menekülnie kell. És nem egyedül menekül, hanem viszi magával mindazokat, akik számára fontosak, a házanépét, a hűséges katonáit, és velük együtt menekül, mert nem akarja, hogy azoknak is baja essen, akik az ő oldalán állnak akkor, amikor egy katonai pucs volt Izraelben, és egy másik király felállt, és a korábbi királynak az emberei ilyenkor nagy veszélyben vannak. És először elindul Dávid, és megy elől, és mutatja az utat, hogy merre menjenek. Aztán, amikor odaérnek a város kapujához, akkor ott marad az utolsó háznál, és várja azt, hogy mindenki menjen el előtte, és marad utolsónak. Hogy utána, ha hátba támadják őket, mert mögülük jön az ellenség, akkor tudja azt, hogy baj van. Tudjon gyorsan reagálni, és nem akar gyorsan eliszkolni, hanem fontos neki az emberei. Fontosak neki azok, akiket rábízott az Isten. És van olyan ember is, akinek azt mondja, hogy te ne gyere velünk, te még csak most jöttél. Lehet, hogy rólad még nem tud abszolom, hogy te az én emberem vagy. Nem akarlak rögtön bújósóvá tenni, miután most jöttél ebbe az országba. És személyesen figyel egy emberre. Egy királynál azért ez nem mindig szokott így lenni, hogy figyel arra, hogy kinek az életében mi van, figyel az embereire. Pedig lehetne így, illetve így kellene lennie, mert amikor Isten megalkotta ezt a rendszert, hogy embereket tesz egy ország élére, akkor nem csak jogokat adott volna neki, hogy te uralkodhatsz, te beszedheted az adót, hanem kötelességek is járnának egy ilyen pozícióban, hogyha az emberek Istenhez ragaszkodnának. Kötelessége van egy királynak arra, hogy megvédje a népét. Kötelessége van arra, hogy segítse őket, ha bajba esnek. És Dávid egy olyan király, aki nem csak a jogairól tud, hogy nekem jogom van adót szedni, nekem jogom van arra, hogy mindent megadjak magamnak, hanem a kötelességeiről is tud, arról, hogy neki védelmező szerepe is van. Arról, hogyha őt Isten Izrael fölé rendelte, akkor azért rendelte fölé, hogy ugyanúgy megvédje a népet, mint ahogy a bárányait megvédte. Ha jön az oroszlán, jön a medve, akkor föl kell állnia, és harcolnia kell, és ott kell lennie abban a harcban, ahova Isten őt helyezte. Dávidról, mint hadvezérről, mint harcosról beszéltem, egy hősről, aki kész volt fölállni és felvenni a kesztyűt akkor, amikor senki más nem volt elég bátor. Tudta azt, hogy ő a felkent király, akármennyire fiatal is, tudta azt, hogy az Isten vele lesz. Tudta azt, hogy azt, amit tesz, azt a népe, az Isten népének a védelmében teszi. És ezért bízott abban, hogy Isten vele lesz ebben a harcában. Mi is, hogyha tudjuk azt, hogy Istennel vagyunk, Istenhez közel vagyunk, Isten útján járunk, az Isten dolgait, az Isten országának az építését végezzük, akkor bátran rábízhatjuk Isten az életünket, hogy bármilyen nagy felhő, bármilyen nagy óriás is jön, akkor is a győztes hadvezér oldalán győzelmet fogunk aratni. Saul miatt voltak nagy üldözései is Dávidnak, voltak olyan időszakok, amikor bújdosnia kellett, akkor is megmaradt abban az erényességben, megmaradt abban a jó jellemben, ami őt már korábban is jellemezte. És voltak ugyan bukásai Dávidnak, de kész volt arra, hogy mindig visszatérjen az Istenhez. Kész volt arra, hogy az Istenre tekintsen azokban a helyzetekben, amikor nem volt emberileg megoldás. És Dávid figyelt az embereire, ahogy figyelt korábban a juhaira is, őrizte és védelmezte őket, és ránk is bízt Isten olyan bárányokat, olyan gyermekeket, akiket szeretne Isten, hogyha ha rajtunk keresztül növekedhetnének a rajtunk, a mi védelmünk segíthetné őket abból, hogy biztonságos közegben legyenek mindig. Dávid azt gondolom, hogy mindannyiunknak jó példa lehet az ő bátorságával, az ő Istenhez ragaszkodásában. És én azt gondolom, hogy fontos, hogy olyan hősöket, olyan példaképeket találjunk magunknak, akik az Isten útján járnak. És mi is váljunk olyan példaképekké, akiket mások követhetnek, és azt tudják mondani, hogy szeretnék olyan lenni, mint az apukám, aki ismeri az Istent, aki követi az Istent, akinek az a legfontosabb, hogy az Istent kövesse az életében. Szeretnék, hogyha most imádkoznánk, azért, hogy erősek tudjunk lenni a harcainkban, hogy tudjunk mindig az Istenre figyelni, és tudjunk olyan példaképeket választani, tudjunk olyan példaképekké válni, akik az Isten harcosai. Drága mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy te egy élő Isten vagy, olyan Isten vagy, aki embereket támasztasz azokban a helyzetekben, amikor nincs senki, aki a sarkára állna. Köszönöm azt, hogy adtál Dávidokat, adtál Jáélokat, akik megölték Siserát, akik készek felvenni a kesztyűt akkor, amikor igazán nagy bajban van a nép. Köszönöm azt, Istenem, hogy bennünket is szeretnél használni a te országodnak az építésében, és mindannyian, akik itt vagyunk, azokat te komolyan veszel, és komolyan szeretnél tanítgatni bennünket, szeretnél a te munkádba bevonni minket. És köszönöm azt, hogy láthatunk ilyen bátor példaképeket, hősöket magunk előtt, akik nem kerülték el a harcokat, hanem felvették a kesztyűt, és szeretnénk, Istenünk, mi is ilyenek lenni, hogy a mindennapi küzdelmeinkben, az élet nehézségeiben te beléd kapaszkodjunk, és tőled kérjük a segítséget, tőled kérjük a bölcsességet, hogy megoldjuk az egyes helyzeteket. És köszönöm, Istenünk, hogy veled, a te szent lelkednek a segítségével nincsen lehetetlen számunkra. Nincsen olyan, amit te ne tudnál legyőzni a mi életünkben. Kérlek arra, mennyi atyám, hogy áld meg az életünket, segíts, hogy jó példaképeké válhassunk, és mi is jó példaképeket választhassunk magunknak. És köszönöm neked, mennyi atyám, hogy azokban a helyzetekben, amikor nincs más kiút, akkor neked mindig van új ötleted, mindig van új terved, és köszönöm, hogy bízhatunk benned. Kérlek, hogy áld meg az életünket, segíts a harcainkban, és köszönjük, hogy velünk vagy minden napon. Amen.